Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Önök a világszámot hallják itt az Inforádióban, és az elkövetkezendő egy órában bejárjuk Szlovéniát. Megnézzük, hogy milyen rabló lovak garázdálkodott a Predjamai vár környékén. Megtudhatjuk azt is, hogy ez a barlang vár lényegében mitől világhírű. Aztán a posztolinai csepkő barlangban megnézzünk egy furcsa lényt, a vaggőtét, bár errefelé csak Proteusznak hívják. Utána még elmegyünk a Bledi-tó környékére is, ahol kerékpározhatunk, túrázhatunk, de legfőképpen gyönyörködhetünk a látványba. Megnézzük, hogy mit érdemes enni, hogyha Szlovéniába utazunk, úgyhogy sok-sok izgalmas meglepetéssel várom Önöket, tartsanak velem! Van egy kedves hallgatom, Szabó Dániel, ők is ide tartanak majd, és akkor az ő kedvéért is szól egy picit a műsor, mert hogy ők is tényleg rutinos utazók, és azt gondolom, hogy jó pár hallgatom nagyon-nagyon rutinos utazó, és valamennyi őket érdekli azt, hogy Szlovéniában azon túlmenően, hogy a kötelezőt felfedezzük, még milyen érdekességeket tudunk megnézni. Mert hogy bizony, szerintem minimálisan egy hét kell ahhoz, hogy kis ízelítőt kapjunk Szlovéniából akkor, hogyha elmegyünk a legjobb helyekre, de akár 5-6-7-szer is visszatérhetünk akkor, hogyha kipróbáljuk azt, hogy milyen az itteni aktív turizmus, mert hogy a turisztikai vezetők arra büszkék, hogy itt aztán lehet raftingolni, hegyet mászni, kerékpározni, tényleg mesebeli tájakat felfedezni, és valóban rengeteget sportolni. Persze hozzáteszem, hogy egy átlagos turista, aki nem feltétlenül az aktív sport híve, vagy legalábbis nem ezt tölti ki minden egyes óráját, a nyaralástak vagy pihenését, ő is rendkívül sokat kaphat itt. Hát lemehet persze a tengerpartra, klasszikusan mi a tengerparti részeket szeretjük. Itt ugye Portorož és Pirán található, és Koper mellette egy nagy kikötő, tehát van miből választani, hogy hova utazzunk, de általánosságban azt kell mondanom, hogy nyilván a tengerparti szakasz nem vethető össze a horvátországi tengerparti szakasszal, de azért van bőven, tehát választhatjuk a szlovéniai tengerparti részt, és én laktam itt, jót tudok mondani mindenképpen, kellemes, szép szállodák vannak, jó szálláshelyek, van miből válogatni, úgyhogy ebből a szempontból tényleg azt gondolom, hogy abszolút ajánlható. És hát Koper déli részén van egy tengerparti üdülőnegyed, villákkal, üdülőkkel, szállodákkal, meg lehet nézni a székesegyházat, a prétori palotát, tehát itt bőven van mit megnézni, hogyha ide látogatunk, és most csak Kopert mondtam, a másik nagy buli települést, Portorost, azt még nem, mert hogy Portorož az, ahol rengeteg-rengeteg szálláshelyet találunk, és ahol azt hiszem, hogy szinte biztos, hogy találunk valami kellemes esti programot is, hogyha erre járunk, mert annyira impulzív város itt ez a szlovéniai település. A legtöbben egyébként autóval indulnak útnak, és ilyenkor nyáron persze a turisták jelentős része eljön egészen a tengerig, de hát Szlovéniában igazából az a jó, hogy egyrésztről több más évszakban is felfedezhető, másrészt az, hogy bőven van útközben is látnivaló, sőt, vannak olyan látnivalók, amelyek szerintem talán még impulzívabbak is, mint jó pár tengerparti élmény. Lendván például én mindig meg szoktam állni. Egyrészt vannak itt barátaim, a helyi rádió szerkesztője is az egyetemről, még az ELTE-ről. És hát ez a rész a magyar honfoglaláskor már lakott volt, mert hogy a Gyepihöz, a határ részhez tartozott, és már akkor létezett Lendva. Aztán hamar várat is építettek ide, és meglehetősen hosszú ideig egy komoly védelmi szerepet töltött be Lendva a magyar történelembe. Érdekesség egyébként, hogy Mátyás király is járt Lendván, táborozott itt egy hadjáratra, amikor készült, de Mátyás király mennyasszonya Beatrix is, amikor Budára ment, akkor itt szállt meg, úgyhogy bőven volt híres vendége is Lendván. Nagyon érdekesen alakult a település sorsa az első világháborút követően. 1918-ban horvát csapatok törtek be, aztán visszaverték a helyiek a támadást, aztán akartak egy független államot létrehozni Szlovenská Krajina néven, és utána később kiáltották a Vendvidéki Köztársaságot, ami egyébként teljesen más jellegű államalakulat, tehát ez nem ugyanaz a csapat akarta létrehozni. Aztán a trianoni békeszerződésig Zala vármegye alsó rendvai járásának volt a székhelye, Végül a jugoszláv hadsereg 1919. augusztus 12-én szállta meg. 1991-ben lett Szlovénia része, ugye akkortól létezik a független Szlovénia, Ljubljana fővárossal, és hát azt látjuk, hogy azért nagyon sokat tesztek azért, hogy az itt ülő magyarok megőrizhessék magyarságukat, kultúrájukat, tehát tényleg ilyen téren sokszor példaértékű, amit Szlovénia tesz az itt élő kisebbségekért, egyébként az olaszokért is, magyarokért is. Úgyhogy itt Lendván is komoly közösségi életet élhetnek a magyarok magyar nyelven. Ha egy turista ellátogat ide, akkor a lendai várat biztos, hogy megnézi, hiszen már az 1100-as években állt település feletti hegyoldalon egy vár kezdemény, aztán az eszterházi hercegek átépítették, és utána még jó sokszor, mint általában a várakkal szokás, átépítették, renoválták. Van egy néprajzi tárlat benne, Zala György szobrászművésznek emlékszoba, bronzkori leleteket is meg lehet nézni. A Szent Katalin plébánia templom tartozik még a nevezetességek közé, és van Szent István szobor is Lendván, ami egy modern alkotás a templom előtt. A Bánfi központ, vagy Magyar Nemzeti Művelődési Intézet egy komoly kulturális központ, kávézóval, cukrászdával és sok magyar kulturális eseményt szerveznek itt. De találunk egyébként a Glavna utcán, a Fő utcán helytörténeti kiállítást is. Érdekes egyébként, hogy az ernyőgyártást és bemutatják, mert rengeteg ernyőt gyártottak Lendván, meg a nyomdászati termékeket, és bemutatják, hogy azok hogy készültek, mi történt. Hogyha Lendvánról tovább utazom, akkor én általában megnézem a Predjemai várt, más nem egy fotót megér, de én barangoltam alul a barlangokban is. Egyszer elvittek egy olyan tanulmányútra, amikor tényleg megpróbáltak mindent megmutatni, és hát akkor az összes predjemai legendát elmondták végtelen hosszúságban, de nagyon érdekes volt. 800 éve már áll ez a vár, 123 méter magas szikla közepén találjuk. Ez egy barlangi vár, tehát az elején van egy nagyon érdekes vár rész, és aztán befelé folytatódik a barlangban a vár, ami azért is fura látvány messziről, mert hogy nem a szikla tetején áll, hanem benn, beépülve lényegében a vár a sziklába. A híres Erazem lovag fészke volt ez, egy olyan rabló lovag, aki összegyűjtötte a pénzt, hogy aztán övé lehessen kedvese, tehát egy nagyon romantikus története van ennek, de az biztos, hogy sokan megpróbálták elfoglalni. Aztán végül a lovag veszte az lett, hogy amikor ostromolták a várat, akkor egyetlen egy hely volt, ami nem elég erős, nem bizonyult elég erősnek, ez a WC, úgyhogy közben eltalált egy ágyugolyó, és itt pont éppen a toaletten tartózkodott, ahol vékonyak voltak a falak. Van egyébként egy olyan minibusz, ami összeköti a Predjemai várat és a Posztonynai Csepkő barlangot, mert hogy a Predjemai vár mellett kötelező látnivaló a Posztonynai Csepkő barlang is Szlovéniában. A Posztonynai Csepkő barlangról mesélek hamarosan, de a Predjemai várról még annyit talán, hogy meg lehet nézni a felső szintet, a gyönyörű panorámát az ablakokból, lőrésekből, a vár szerkezetét is tanulmányozhatjuk, de lemehetünk a barlangba is, viszont nem mindig, mert hogy van, amikor a rengeteg denevér miatt nem engedik a látogatást, úgyhogy júniustól augusztusig viszont ilyenkor a nyári szezonban akár a Predjemai vár alatti barlangrendszert is megnézhetjük, hát nem is az egészet, de egy részét biztosan. A Posztonynai Csepkőbarlang az, amire azt mondtam, amikor először voltam, hogy hát nem gondoltam volna, hogy Csepkőbarlangban az aktelekihez képest egy nagyobb durranást tudnak nekem mutatni, de hát ez Közép-Európa legnagyobb csepkőbarlangja, és valóban olyan képződmények láthatóak itt, hogy soha nem felejtjük el. Az egyiket úgy hívják például, hogy brilliáns, ez egy 5 méter magas, csodálatosan csillogó oszlop, és a Posztonynai Csepkőbarlang és a szlovén karsztvidék szimbóluma is, és egy másik gazdagon díszített oszlop is áll mellette. Ez egyébként egy sztalagmit, ez a brilliáns. És ami jó a Posztonynai Csepkőbarlangban, hogy kisvonatozhatunk is, mert hogy van egy föld alatti kisvonat, több mint 3 kilométeres utazás részesei lehetünk, egészen pontosan 3 kilométeres 700 méter az, amit megtesz a világ egyetlen kétvágányú barlangi kisvasútja. És hát gyönyörű termek vannak persze, ahol megsétálgatni is lehet. A bálterem például, mert hogy itt is a csepkőveknek is, meg a csepkőbarlang termeknek is mindenféle nevet adtak. A bálterem például olyan, hogy muránói üvegből készült csodálatos csillárok mesébe illő hangulatot teremtenek, úgyhogy mindenféle terem van errefelé, és hát a cseppkövek is jobbra-balra mindenhol, de hát vannak cseppkő nélküli olyan helyek is, ahol meg rendezvényeket lehet tartani. Összességében a posztolinai barlang szerintem egy önálló kirándulást is megér akár. Nehéz úgy felfedezni, hogy na siessük már a tengerpartra, és akkor éppen ugorjunk be, de lehet egyébként, ha nagyon korán elindulunk, akkor megtehetjük azt, hogy elmegyünk ide, kisvasutazunk, és utána pedig tovább indulunk. A kisvasút hosszú egyébként, emlékeim szerint a 1,5 óra, tehát azért mindenképpen úgy kell számolni, hogy akkor aznap majd délután este érkezünk meg a tengerpartra, hogyha a Predgyamai várat meg a posztolinai cseppkőbarlangot megnézzük, de lehet egy ilyen utazást mindenképpen tenni. Hozzáteszem, a cseppkőbarlang szinte minden évszakban nagyon-nagyon érdekes. 24 kilométer egyébként a barlangjáratok összhossza, tehát ez is nagyon komoly. És ami nekem még nagyon tetszett, hogy amikor már tényleg bejártuk a barlangot, kisvasutaztunk, megnéztük a meseszép cseppköveket, és hát itt rengeteg-rengeteg cseppkövet találtunk, és annyira nem figyelmeztettek azért arra, amire aktereknél igen, hogy hát, hogyha hozzáérünk a cseppkő tetejéhez, akkor utána nem tapad meg, ha nem tud nőni tovább, nem tapad meg a kis kiválasztott mész, és akkor jaj, hát megöljük a cseppkövet, és akkor nekem gyerekkoromban mindig lelkismert fordulásom volt, hogy te jó ég, nehogy véletlenül hozzáérek, és nem értem hozzá, de már kellemetlenül éreztem magam, hogy jaj, mi lesz, ha hozzáérek a cseppkőhöz, és akkor végzek egy cseppkövet, te jó ég. Hát itt ilyen érzésem nem volt, és akkor el is múlt ez. Amikor már felnőttként forgatni a posztolinai cseppkőbarlanghoz érkeztem, hogy hát itt annyi cseppkő volt, és hát nem voltak ilyen szigorú előírások, de nem fogdosta össze senki a cseppkövet. Úgyhogy azért alapvetően azt gondolom, hogy egy jelentős része a turistáknak tisztában van ezzel, hát persze azért érdemes elmondani. A posztolinai cseppkőbarlangból kifelé jövett pedig Proteuszt láttunk. Most már tudom azt is, hogy ezt le tudjuk fordítani úgy, hogy vak Goethe, mert hogy ilyen csaknem áttetsző bőrű élőlényt képzeljenek el, és nagyon halovány a kis állatka, szeme nem látható, 4 végtagja van, és 10 ujja. És ilyen kisebb, apró, fura lény ez, ilyen emberbőr színű, nagyjából egy olyan 10-12 centis fura lény, és a barlangi vakgőték nagyon érdekesek, az 1600-as évekből már vannak leírások, hogy hát itt ilyenek élnek. És nagyon sokan azt gondolták, hogy a sárkányoknak a kicsinyei, és majd ezekből a proteuszokból, ezekből lesznek majd a későbbiek folyamán a hatalmas nagy sárkányok, a barlangi sárkányok, és aztán utána azok, amelyek rettegésben tartják a falvak lakóit. Hát sárkány nem lesz belőle, de attól még a vakgőte rendkívül érdekes, és a posztolinai cseppkőbarlangban érdemes megnézni őket, külön megmutatják a turistáknak. A posztolinai cseppkőbarlang, Predgyamai vár, azt hiszem, hogy tehát mindenképpen a kötelező látnivaló közé tartozik egy szlovéniai kiránduláson, de ahova a legtöbb turista elmegy, az Bled és környéke. Ugye Blednél van egy tó, és a tó közepén pedig egy romantikus kis sziget. Itt van a Szűz Mária búcsújáró templom. Ez az 1600-as évek közepén épült, barokk stílusú, gyönyörű freskók díszítik. Tehát a szigetre mindenképpen érdemes csónakkal átjönnünk. A tornya 52 méteres és legendás. Egyébként 98 lépcsőfokot, hogyha megteszünk, akkor a templom tetejére is felmászhatunk egy lépcsőn. Nagyon sokszor vannak esküvők, keresztelők, tehát szinte mindig belebotlunk valamiféle ünnepségbe. Szlovénia legrégebbi vára is itt van a Bledi tó mellett, ez a Bledi vár, mert hogy itt valóban sok időt el fogunk tudni tölteni, hiszen megnézzük egyrészt egy gyönyörű tavat, elmegyünk csónakkal a romantikus kis szigetre, megnézzük ott a templomot, aztán pedig megnézzük a Bledi várat is, ami az 1011-es dokumentumok egyikében már megemlítik, tehát az biztos, hogy 1011-ben már állt a vár, úgyhogy Szlovénia legrégebbi vára, hivatalosan a tudósok szerint is, több mint 1000 éves. Ott vagyunk ugye a Bledi tó partjánál, a Julia Alpoknál, ez egy nemzeti park, Ljubljanától északnyugatra található a Bledi tó, a Bledi romantikus kis sziget és a Szűz Mária búcsújáró templom, és itt van egy fantasztikusan érdekes sétaút, körbejárhatjuk az egész tavat, és akár kerekesszékesek is ezt most már megtehetik, meg bicikliút is van, tehát az biztos, hogy mindenkire gondoltak a szlovénok. Egy olyan hely, ahová rengeteg turista ellátogat. ez a Bledi vár, és noha 1000 körül épült, de igazából amikor a mai formájának jelentős részét elnyerte, az a török háborúk idején volt, mert akkor erősítették meg. Sétával érdemes idejönni, mert hogy lőréses, címeres várkapun áthaladva, ilyen kis macskaköves úton elérkezhetünk a Bledi várhoz, a belső részbe, mert van egy külső része, meg egy belső része is, és hát nem egységes a szerkezete, mert hogy mindig valaki hozzáépített valamit, egyszer kisebb, egyszer nagyobb dolgot, és volt, hogy tornyokat építettek a várhoz, aztán dupla falat építettek, aztán megint tovább bővítették a védelmi rendszert, mindig valaki épített valamit, és hát van egy piros cseréptetős, hengeres, négyzetalaprajzú tornyokkal tüzdelt kő gát is, tehát egy olyan gát, ami körbeveszi a várat, az 1500-es években ilyet is építettek, aztán csináltak egy fa felvonó hidat is, amikor még inkább be akarták biztosítani magukat a várvédők, hogy még csak csellel sem jönnek majd be ide a török csapatok, úgyhogy felvonó hidat is csináltak. Aztán a felső részén pedig lakóépületeket létesítettek az 1700-as években. Rengeteg nyílással, lőréssel találkozunk, rengeteg ilyet látunk, és sokféle stílus keveredik, hiszen a román stílustól az egyes gótikus égeken át a reneszánszig mindenféle stílust hordoz a vár, mert nagyon-nagyon régi, nagyon sokszor átépítették, és emiatt aztán talán érdekes. Hát persze az a túlmenően, hogy látunk egy gyönyörű várat, vannak kiállítások is. Az üveglapra fotózás feltalálója például Augustin Pucher, jó pár izgalmas dolga itt megtekinthető, de van egy orvosnak, Arnold Rikli, svájci orvosnak is tárlata, mert hogy neki köszönheti Bled, hogy egészségügyi központtá is vált. Ugyanis a bledi víz hatására meggyógyult, úgyhogy a gyógyvíz a helyi fürdő bérleti jogát megszerezte, és felújította, vendégházakat építette. Lényegében a gyógyturizmust ő teremtette meg, Arnold Rikli, svájci orvos, és még természetgyógyászati intézményeket is nyitott. Nagyon hosszú ideig élt egyébként, úgyhogy lehet, hogy mégiscsak a bledi gyógyvíznek volt hatása, és ő vezette ezt az intézményi rendszert. Meg lehet nézni azt a fürdőkádat is, ahol az orvos a betegeket kezelte bledi gyógyvízzel, meg hát mindenféle kenőcsökkel, meg mindenféle egyéb dologgal. Egy Gutenberg korabeli nyomdagép másolatát is láthatjuk még, de van egy régi borospince is, ahol helyi borokat lehet megkóstolni, meg más szlovéniai régiók borait, és hát persze ezeket meg is lehet venni, de van füvészkert, meg gyógynövény galéria is, úgyhogy bőven van látnivaló errefelé, és éttermemben étkezhetünk, kávézóban ehetünk finomságokat. De ha már a finomságoknál tartunk, van egy Bled környékén kihagyhatatlan finomság, ez a bledi krémes. Egyébként nem olyan régi a bledi krémes, tehát vannak azért olyan ételek, amelyek több száz évesek, és akár 3-4-500 évesek is, de még a kifli is, hozzáteszem, ugye abból az időszakból származik, amikor a törökök Bécset ostromolták. Szóval vannak régi ételek, a bledi krémes annyira nem régi, azt emlékeim szerint az 1950-es években találták ki, és akkor vált népszerűvé, de most már annyira híres, annyira ismert, hogy a bledi krémes szinte mindegyik turista meg akarja kóstolni, aki itt Bled környékén kalandozik, úgyhogy emiatt persze fogy is belőle bőven. Ízlik nekem, bár hozzáteszem, számomra az a krémes, amit az egyik budai cukrászdába kínálnak, meg Sopronban is ettem finom krémest még, amit anyám még csináltak, de hát attól még a bledi krémes nyilván egy kellemes finomság, kellemes édesség, és hát van, aki szerint pedig ez az édességek egyik csúcsa. Természetesen megismerhetjük Bled környékének történetét is, van olyan múzeumi tárlatrész is, azért nagy a vár, sok minden elfér benne, izgalmas kis kápolnák is vannak, festmények, úgyhogy van bőven sok program akkor, hogyha éppen nem történik semmi más, de nyáron mindig történik valami más, mert hogy van, amikor íjászverseny van, máskor lovagi torna, aztán különböző koncertek, az esküvőkről pedig már meséltem, hát esküvőt a várban is tartanak, de leginkább a Bledi tó híres Bledi szigeténél, ott a kápolnánál, a templomnál van esküvő, ott, hogyha hétvége jövünk, szinte biztos, hogy látunk majd fotózkodó fiatalokat, és látjuk azt, hogy egy fantasztikus új közös élet kezdete történik éppen itt. Úgyhogy azt hiszem, hogy a Bledito olyan, hogy szinte az egész napot rá kell szállni akkor, hogyha sétálgatni akarunk, ha tárlatokat meg akarjuk nézni, ha csónakázni akarunk, valóban ez megér ennyit. Hogyha jó idő van, akkor a természetet is rendkívüli módon élvezhetjük, de ha nincs időnk, hát akkor gond nélkül megállhatunk a parthoz viszonylag közel, csinálhatunk egy szép fotót a szigetről. Talán az még azért nem olyan sok idő, hogy átmegyünk és megnézzük a templomot, majd visszajövünk, a várat lefotózhatjuk, és akkor mehetünk már is tovább. Úgyhogy így is úgy is felfedezhetjük, de mindenképpen érdemes felfedezni, mert hogy a Posztolnyai Cseppkőbarlang a Pregyemai vár mellett a Bledi sziget, a Bledi tó, a Bledi vár szintén Szlovénia legismertebb nevezetességei közé tartozik, és több százezer turista érkezik egyébként a Bledi várhoz évente, úgyhogy komoly turisztikai központ is, nagyon-nagyon kedvelik, szeretik az Olaszországból vagy a Németországból érkező vendégek is, és hát természetesen a magyar turisták is nem véletlenül. Sokan kérdezték tőlem, hogy mennyire drága Szlovénia. Nos, Horvátországhoz képest drága, Olaszországhoz képest nem drága, tehát ha azt nézzük, hogy most mire számíthatunk, akkor azért itt is az inflációs hatás azért megjelent, tehát jó pár szolgáltató megemelte az árakat. Nagyon sokszor kell fizetni, ezt fogjuk érezni, hogy azért tényleg precízek viszonylag a Szlovéniában élők, ezt érezzük, látjuk majd jóval precízebbek, mint amit sokszor megszokhattunk esetleg a délebbi területeken, és hát azt is látjuk, hogy az átlagos árszint olyan, hogy a szálláshelyeknél kevesebbet kell fizetni, mint hogyha mondjuk Rimini környékén szállnánk meg, de egy picivel többet, mint hogyha a Horvátország egyes üdülőparadicsomaiban azonos kategóriájú szálláshelyen szállnánk meg. Hát persze ez megint egy nagy általánosítás, mert a valóság az, hogy manapság az algoritmusok korában Horvátországban is kifoghatunk valami nagyon jó olcsó szállást, esetleg egy picit távolabb a tengertől, meg rendkívül drága luxus hotel is van már, hogyha nem is olyan sok, de van Horvátországban. És ugyanezik a Szlovéniára is, tehát itt is vannak olcsóbb, drágább, középkategóriás szálláshelyek a tengerparti szakaszon is, meg máshol is, mert hogy nem csak tengerpartból áll, mint hallhattál Szlovénia, hanem van sok minden más érdekesség is, és akkor még jubjon a Nova Gorica, és sorolhatnám tovább, jó pár más nevezetesség is még ide tartozik. Jártunk már a Pregyemai vár környékén, megnéztük a Bledi tó titkait, megismertük ezeket, aztán a Posztolnyai Cseppkőbarlangban is vonatoztunk a kis vonattal, a 24 kilométeres barlangrendszer jelentős részét felfedeztük, így a rádión keresztül legalábbis. Most pedig elmegyünk Ljubljanába, mert hogy van egy kedves barátom, azt mondta, hogy hát ő mindig mindenhol a fővárosban megy el, mert hát úgyis az a lényeg. Olyan sok országban nem volt, de azért 21 néhány csak összejött, hát az se kevés, hiszen vannak, akik ennyit sem tudnak utazni, vagy akarnak utazni. Minden esetre Ljubljana 1991 óta Szlovénia fővárosa, ugye ez az államalakulat ilyen formában ekkor jött létre, és a Ljubljanai vár ugyanakkor már nagyon-nagyon régi, hiszen már az 1100-as években is megemlítették különböző oklevelekben, és hát azóta persze így úgy fejlesztették, és hát a Ljubljanai település is nagyon-nagyon régi település, de azért ne egy hatalmas, nyüzsgő nagyvárost képzeljenek el. Amikor azt mondtam önöknek, hogy a Bledi tó környékén tényleg a romantikára kedvelők biztos, hogy sokat fognak időzni, vagy hogy érdemes a másfél órás Posztolnyai Cseppkőbarlangos vonatozásra, kis vonatozásra benevezni, hát akkor most azt mondom, hogy Ljubljana nagyon érdekes hely, de hogyha úgy egyébként más dolgok nincsen itt, akkor szerintem viszonylag hamar meg lehet nézni az érdekes látnivalókat. Persze alkalmas arra, hogy itt elidőzgessünk, és aztán alaposan felfedezzük, és mondjuk egy szállodában megszálljunk, és azt mondjuk, hogy most akkor 3 napot itt ellegyünk, de hogyha valami gyorsat akarunk, és csak a legfontosabbakat, akkor én azt szoktam csinálni, hogy ha úgyis keresztül megyek már Ljubljanán, akkor megállok, felmegyek egy kicsit a várba, megnézem az itteni panorámát, ami hát nagyon szép, de aki felment már a Citadellához, azért valószínűleg az jobban tetszett neki, de attól még szép az is, hogyha kinézünk a Ljubljanai várból, és a főtéren iszunk egy jó kávét, a hidat megcsodáljuk, és akkor indulhatunk is tovább. Bár van azért itt látnivaló, tehát a Ljubljanai vár például egy másfél órát azért azt hiszem, hogy mindenképpen megér ennek a felfedezése, hogyha időnk van. Van egy szép ferences templom, akkor a Plecsnik nevezetű híres alkotó művésznek a Három hit című alkotása, a Tromostovje, az szintén olyan, hogy fotózni kell, hogyha már itt vagyunk. A Szent Miklós katedrális, a Sárkány híd még a látnivaló közé tartozik, és a Városháza épülete szintén. Hidakból nincsen hiány, a kis helyi folyocskán átívelő hidak sokassága jellemzi a települést, meg hát a szép templomok, hiszen a Szent Háromság templom is olyan, hogy kívül-belül megcsodálhatjuk az 1600-as évek végén készült még Francesco Robba tervei alapján. Van egy jó kis kastély, ugye a Tivoli kastély, meg a park, itt meg pihengethetünk, és hát a helyiek is itt pihengetnek hétvégén, hogyha tehetik. 2021 óta egyébként a Plecsnik művei, legalábbis egy része, hét épület, meg a híd a világörökség részét képezik itt Ljubljana belvárosában. Nincsenek elszállva az árak szlovéniai szinthez képest, úgyhogy nyugodtan meg tudunk szállni, bőven találunk szállás lehetőséget, és hogyha elmegyünk egy-egy étterembe, akkor is egy kicsit az olaszországi, meg a horvátországi, az itt tapasztalt stílus keveredik, és hát Ljubljanában viszonylag nyugodt az élet, de fergeteges nagy partik nincsenek, mint mondjuk Ibizán, meg olyan látványosak sem, mint Los Angelesben, de hát közel van, és egy kedves szomszédos ország, tündéri kis fővárosom, úgyhogy nagyjából ennyit tud Ljubljana. Ha viszont tovább megyünk, és a tengerparton foglalunk szállást, általában ugye Portorosban szállnak meg, sok választék a tengerparti szakaszban nincsen, mint Horvátországban, tehát nem olyan végtelen hosszú a tengerparti szakasz, de ez a kis szakasz, ami van, az annál impulzívabb, tehát bőven van lehetőségünk arra, hogy itt is strandoljunk, kiválasszunk megfelelő szálláshelyeket, akár Koperben, akár ugye Piranban vagy Portorosban, de Portorosban van a legnagyobb kínálat. Mégis ugye Portoros az üdülő település, és akkor van egy klasszikus történelmi rész, hát majd, hogy nem egybeépült már, ez Pirán. Ez az, amit mindenképpen érdemes megnézni. Ezt akkor is érdemes megnézni egyébként, hogyha máshol van a szálláshelyünk. A szlovén tengerpart környékén egy nagy tengeri csata volt egyébként, itt Piránban. 1812-ben, amikor a britek meg a franciák itt háborúztak, és a napoleoni háborúk részeként itt csatáztak. Egyébként az angolok megverték a franciákat itt is. Úgyhogy Pirán történelme is meglehetősen régi. Több lakosa volt, mint Kopernek. Koper manapság egy kikötőváros inkább, bár mondom, ennek is van olyan része, ahol szállodás sorakoznak meg, ahol a fürdőzők megszállnak, de igazából az itteni tengeripar meg kikötő az, ami ismerté tette Kopert, és hát nagyvárossá, hatalmas nagyvárossá nőtt szlovéniai szinten. Pirán pedig tündéri kis ékszerdoboz maradt, de Pirán egy erős, nagy, szép, meglehetősen populáris település volt az osztrák-magyar monarchia idején, és hát a Tartini tér ekkor lett a központ, mert régen volt egy külső kikötő, meg egy belső kikötő, most egy szép kis kikötő van, és a belső kikötő részét meg feltöltötték, és itt csináltak egy teret, és ez lett a Tartini tér, ami a mai központ. Ausztria első trolibusz vonalát itt adták át 1909-ben, Pirán és Portoros között közlekedett az első trolibusz, aztán később villamost is telepítettek ide, és 5 megállója volt a keskeny nyomtávú villamosnak. 30 percenként közlekedtek, és 26 kilométeres óránkénti sebességre voltak képesek ezek a villamosok. Aztán az 50-es években bezárták ezeket. A II. Világháború után egy ideig a szabad terület Trieste B zónája, így lehetett elmondani, hogy hova is tartozik most lényegében Pirán, aztán Jugoszlávia megkapta végül, de meglehetősen későn, csak az 50-es években. 1991-től pedig Szlovénia határtelepülése lett. Olaszok, szlovének, horvátok laknak itt, de főleg olaszok egyébként jelentős számban, és ha ide jövünk turistaként, akkor azt fogjuk látni, hogy egy tündéri kis ékszertobozba jöttünk, Pirán ezt nyújtja. A Tartini tér a város központja, minden utca innen indul, és ide is jövünk majd vissza. Hatalmas mészkővel, meg normál burkolattal fedett tér, Tartini egyébként ismert hegedűművész volt, és erről a hegedűművészről nevezték el a főteret, és aztán innen tudunk sétálgatni mindenhova, megnézni a híres templomot, az épületeket, a kikötői részt, kávézgatni, éttermeket felfedezni. Piramban találunk egy tengerészeti múzeumot is, és lényegében ez egyfajta helytörténeti múzeum, hiszen a település élete a tengerrel összekapcsolódik minden pillanatában. A Szent György templom pedig szintén érdekes, és ide is érdemes eljönni. A város védőszentje Szent György, a tiszteletére emelt templom kívül belül nagyon szép és megéri megnézni. Az egyik itteni domb tetején pedig találjuk a pirani várat. Szűk, romantikus utcácskák vezetnek ide, árusok is előtte, utána, és a várba azért érdemes felmenni, mert innen beláthatjuk az egész várost és a tengert is. Úgyhogy ha van egy kis időnk, és éppen nem fürdőzni szeretnénk, meg kihasználni azt, hogy általában jó idő van, akkor, hogyha borús az idő, vagy akár a kora esti időszakban, amikor még azért süt a nap egy picit, vagy legalábbis még nem ment le teljesen, akkor érdemes ide feljönni. Egyébként az óvárosi részbe sétával tudunk elmenni, úgyhogy ha autóval jövünk, akkor le kell tenni a kocsit, és aztán itt tudunk sétálgatni. Pirán egyébként mindenképpen érdekes, tehát hogyha valaki a közelben száll meg, akkor azt hiszem, hogy ide mindenképpen jöjjön el, mert ez talán a legszebb adriai települések egyike. Benne van abban a sorban, ugye, mint amit a horvátországi Trogir, Split, Šibenik, Zadar vagy Zára nyit, ugye, meg Dubrovnik helyesebben, ugye még inkább, és hát ugye a másik oldalon pedig egészen Piránig tart, hogyha most az olaszországi településeket, meg Triesztet már nem számolom. A legtöbb Magyarországról érkező vendég egyébként Portoros valamelyik szállodájában megszáll, és aztán Piránban kalandozgat, meg innen tovább megy, esetleg elugrik Triesztbe is, és hát csak minden mást is felfedez. Általában így szokták tenni, de hát bárhogy máshogy is lehet. De ha már ott tartunk, hogy szlovéniai érdekességek, azért van nekem egy másik kedvenc településem, bár az nem annyira populáris. Ezt úgy hívják, hogy Nova Gorica. Az olasz határ mellett találjuk Szlovénia, szerintem talán egyik legszebb városát is. A második világháború után Goricát elcsatolták, és szlovén régióközpont nélkül maradt lényegében. A határviták miatt végül is a Gorica az Olaszországhoz tartozott, aztán Nova Gorica pedig egy új település lett, és hát a szlovéniaiak egy része ide betelepült, tehát hoztak létre egy új régióközpontot, egy új várost a világháborút követően. Ugye 1948-ban a második világháború után csatolták át a települést, Goricát, és ezt a települést már tudatosan tervezték meg. Lakóházakat, áruházakat, egyetemet, iskolákat, kultúrközpontot hoztak létre. Egyébként 2011 óta meg már az új Gorica, a Nova Gorica, meg a Gorica, az olaszországi terület viszonylag közös életet is él, tehát most már nagyjából túltette magát mindenki a második világháború utáni sérelmeken. Szóval Nova Gorica egyrészt, ha valaki szereti a kaszinózást, a szórakozást, akkor itt aztán vannak rendezvények, fesztiválok, előadások és jó sok szálloda is. Amikor Olaszországból átjövök, akkor én nagyon sokszor megszállok, nem mondjuk szeretek kaszinózni, tehát azért ez is benne van. És itt rögtön, amint átlépünk a határon, már olyan kaszinóhoteleket találunk, hogy egy picit így Las Vegas jutott eszembe róla. De hát persze azért nem ilyen látványosak, mint amit Vegasban láthatunk, de attól még érdekesek, mindegyiket megvilágítják, csillognak, villognak, belül is ilyen csillogó, villogó, és pontosan azért, mert hogy próbálják ide vonzani a vendégeket, nem drágák. Tehát én is négy csillagos szállodában olyan keveset fizettem relatíve, mint amire számítottam ahhoz képest, hogy magam is meglepődtem, aztán kiderült, hogy persze, hogyha este lemész, akkor bíznak abban, hogy majd elköltöd a kaszinóba a maradékot. Úgyhogy igazi kaszinó város lett ez a Nova Gorica. Persze, hogyha valaki nem szeret kaszinózni, akkor is azért bőven van látnivaló a környéken. Van egy híd például Nova Gorica mellett, ami 3 kilométerre található innen, és ugyan elvileg a Szolkán nevű településhez tartozik, de a valóságban ugye hát Nova Gorica mellett van. Ez azért szép, mert gyönyörű fotókat lehet készíteni a viaduktról, ez egy vasúti híd, alatta egy zöldes, türkizes folyókanyarok, jobbra-balra üdezöl természet, egy kis helyen kopár magasba törő sziklafal, és megy át a vonat a viadukton. Hát a klasszikus plakátokra, meg képeslapokra készülő fotó gyártható itt, azt hiszem. A Boldogasszony angyali üdvözlet temploma pedig alig 200 méterre található az olasz határtól, itt Novagorica mellett, 143 méteres magasságban egy dombon, a Kostanyevica dombon. A Bourbonok, a francia királyi család utolsó tagjai a templom alatti kriptában vannak eltemetve. Ők ugye az 1830-as forradalom után elmenekültek Franciaországból, és Goricában, vagy Goriciában találtak menedéket, mert így is mondták, hogy Goricia egykoron. Ez is mindenképpen érdekes. De ha már meséltem önöknek arról, hogy hát kaszinó település, meg hatalmas kaszinószállodák, hát van kalandpark is egyébként, ez is olyan 2 kilométernyire fekszik a központtól, és a Novagorica környéki kalandpark, főleg a fiatalok körében nagyon-nagyon népszerű. De ha valaki szereti a gasztroturizmust, szereti a bortúrákat, szívesen megkóstolja a helyi termelők finomságait, nos, egy nagy bortermelő vidék kezdődik Novagorica mellett, a Vipa völgy, és a Vipa völgyben vannak apró kis fogadók. Sokan kerékpároznak, errefelé túrázgatnak, tényleg, amikor arról meséltem a műsor elején, hogy az aktív turizmus mennyire fontos itt ezen a környéken, meg a Szlovénia mennyire próbálja ezt hirdetgetni, hát te abszolút van mit. Egyébként itt is nagyon sokan túráznak, kerékpároznak, de autóval is nyugodtan eljöhetünk, hát persze akkor nyilván mi ne ígyunk, maximum a kísérletünkben lévő többi felnőtt, de lehet bortúrát tenni, lehet a Vipa völgyben úgy kalandozgatni, hogy a kis fogadókat felkeressük, és ott a helyi termelőknek a finomságait megkóstoljuk. De egyébként nem csak a Vipa völgy van, mint borvidék itt, hanem a hegy másik oldalán is találunk egy borvidéket. Ezt úgy is szokták becézni, hogy a szlovén Toszkána, mert hogy annyira szép, és itt is 50 helyi gazdaság, 300 különböző, vagy még több különböző bora közül tudunk válogatni. Úgyhogy a Goriska Brda környékét is megnézhetjük, hogyha Novagoricában megszállunk esetleg, mert itt aztán bőven vannak szállodák, mint említettem. És hát van a Panyovec erdő, ahol meg gyalogösvények sokaságát találjuk, és ide is jönnek azért kirándulók. A Brenik vagy Rihemberk vár, az pedig szintén a legszebb szlovéniai várak közé tartozik. A kastélyt, a várkastélyt azt télen bezárják, ilyenkor azonban meg tudjuk nézni. Bár a Bledi vár környezete, a Bledi-tó, meg a kis sziget, meg a sziget közepén a kis templom, meg a templomkápolna, az romantikusabb, de attól még monumentalitásával, meg azzal, hogy egyébként egy kis hegynek a tetején jó állapotban viszonylag nagy épületegyüttest találunk, ez a Rihemberk vár, ez Branyik vár, ez is azért megér egy látogatást, hogyha erre járunk, és tényleg sok mindent szeretnénk még megnézni Szlovéniában. Ljubljana után Maribor, Szlovénia második legnagyobb városa. Itt is sokat jártam. Második fővárosnak is nevezik egyébként. És emlékszem, amikor már Mariborban jártam, akkor mindig megálltam általában egy kávéra, és akkor, na mondom, most már nem sokára otthon leszek. Nagyon hosszú ideig németek laktak itt, tehát nem az olaszok, hanem inkább a németek népesítették be Maribor környékét. És ennek is, ennek a településnek is azért izgalmas történelmi kalandjai voltak. 1919-ben például még voltak itt harcok, itt is voltak tűzharcok. A németek és a szlovének is összecsaptak, úgyhogy azért érdekes, hogy mi minden történt itt. Végül nem volt népszavazás, hanem a szerb-horvát-szlovén királyság része lett. És az első világháború után emiatt a németek jelentős része át is költözött Ausztriába. Aztán a jugoszláv állam meg bezáratta a német iskolákat, a szervezeteket, bár a németek a lakosság egynegyedét tették ki még a 30-as években is. Aztán 1941-ben, meg amikor Németország elfoglalta a terület egy részét, akkor meg a szlovén lakosságot telepítették ki. Aztán a második világháború után meg ismét erős jugoszláv ipari központtá fejlődött, úgyhogy tényleg a történelmi válságok azért rendesen elkapták Maribort, de hát egy turistát nyilván ez már csak részben érdekel, bár az Inforádió hallgatóit szerintem pont érdekli. Annál inkább, hogy mi mindent tudunk megnézni Mariborban. Nos, Van a Maribori kastély, a Mariborski Grad kastély vörös cserepes tetejével és égbetörő tornyával, egy fotót mindenképpen megér. A klasszikus városháza épület szintén, és a Ferences templom jellegzetes épülete szintén az ismert nevezetességek közé tartozik. Az öreg híd a Dráva folyó felett 270 méter hosszan húzódik, ezt is a nevezetességek közé sorolják. A maribori öreg szőlő pedig egy több mint 400 éves tőke, még a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, mert hogy a tőkét a világ legidősebb szőlőtőkéjének tartják. Hát minden esetre Maribor látványosságai azért még Ljubljana látványosságaival sem vetekednek turisztikai értelemben. Ez egy nagy iparváros, tehát azért ritka az, hogy valaki itt hosszú napokat eltölt azért, hogy mindent alaposan felfedezzen, de azért az óváros például a Dráva felől nézve elég szép, és azért itt is csinálhatunk néhány jó fotót a közösségi médiára, ha ezt szeretnénk. De azt gondolom, hogy egy átlagos turista, aki egész Szlovéniát fel akarja fedezni, mert nem biztos, hogy Mariborra napokat kell, hogy szálljon, annál inkább arra, hogy megnézze Postojnát, Postojnai cseppkőbarlangot, a Predjamai várat, a Bledi-tó környékét, a Bledi várat, a híres Bledi szigetet a templommal, felmenjen ott a toronyba, Pirán gyönyörű kis régi főterén sétálgasson, a kikötőt megcsodálja, itt is föl lehet menni a várba, Portorosba meg jót szórakozni, meg a tengerparton mulatozni, Novagoricában pedig lefotózni a viaduktot, meg hogyha szeret valaki játszani, akkor játszani bőven lehet itt ezen a mágikus kis településen. Úgyhogy Szlovénia sok csodát rejt, ha pedig szeretünk raftingolni, meg kirándulni, akkor meg valóban akár az egész nyarat is itt tölthetjük, mert bőven van lehetőség. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban, segítőtársam Garai Bendegúz nevében is, további nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek. Búcsúzik a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. Viszont hallásra!